Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 19. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Mózes első könyve első fejezetében, a 26-tól a 31. versig, a következőképpen. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszó mászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este és lett reggel, 6. nap. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a teremtés történet alapján temérdek prédikációt lehetne elmondani, hiszen minden ebből merítkezik. Ebből indul ki, mint ős forrásból. A mai ige szakasz is legalább tucatnyi témát rejt magában, de mielőtt bárki megijedne, elárulom, hogy ezúttal egy mondatra igyekszem koncentrálni, a 28. versre, amelyet így is szoktak hívni, hogy kultúrparancs, amikor Isten a megbízatást adja az embernek. Így olvastuk, hogy Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Az áll előttünk tehát most, hogy mi a feladatunk ebben a világban, vagy hogy az ágendánk szerinti téma megnevezéssel éljünk, az a munka áll a középpontban ezen a napon. Mi a teendőnk? De közben ne feledjük el azt sem, amit mindannyian nagyon jól tudunk, amit a Biblia így fogalmaz meg, és már Isten a saját magához intézett belső monológiában is azt mondja, hogy alkossunk embert a képmásunkra. Tehát minden módon azt is szem előtt kell tartani, hogy az embernek, mint Isten képmásának mi most a feladata, és ezen belül értendő az a parancs, amit aztán a kultúrparancsban ad nekünk Isten. Három parancsot lehet tulajdonképpen megkülönböztetni mindebben. Az első arra vonatkozik, hogy hát az emberiség terjedjen el ezen az egész földön. Ez azt is egyúttal jelenti, hogy a föld az alkalmas lakóhely az ember számára. Az emberiség legkésőbb a történelme kezdetétől, de lehet, hogy már korábbtól is inkább mondhatnánk, vizsgálja a kozmosz, azaz a rendezett világ eredetét, hogy honnan is van, és hát azt vizsgáljuk végső soron mindebben, amikor ezt kutatjuk, hogy mi honnan eredünk, honnan jövünk, mi a gyökerünk, és éppen ezért azt is, hogy hova tartunk akkor ennek megfelelően, azaz mi a létünk értelme. És mindezért, ha váratlanul újnak tűnt is, valójában semmi meglepő nem volt abban az elvben, amelyet a 70-es évek elején Brandon Carter asztrofizikus fogalmazott meg. Úgy nevezik ezt az elvet, hogy antropikus elv, vagy talán magyarosítva valami emberszerű elvként mondhatnánk, emberarcúság elveként, és persze bizonyára többen kíváncsiak, hogy miről is szól ez az elv. Két formája is létezik, egy erős és egy gyenge változat. A gyenge szinte magától értetődő. Egyszerűen annyit mond ki, hogy a természet tudományos elméleteknek olyanoknak kell lenniük, hogy lehetővé tegyék az értelmes élet kialakulását. Hát ezt mondhatjuk, nem is lehet másképp, hiszen valóban, mivel itt vagyunk ebben a világban, hát olyan elméletet alkotni, amelyben mi magunk nem létezhetünk, nem sokra vezet. Az erős, antropikus elv pedig egyenesen arról szól, hogy ez az egész világegyetem úgy van finomhangolva, hogy az ember létrejöjjön benne. Hogy az ember megjelenhessen ebben a világban. És hát való igaz, hogy tudományos ismeret terjesztő munkákban sokszor találkozni különféle számításokkal, például amely azt próbálja megmondani, hogy milyen esélye van annak, hogy hát ilyen világban létrejöhet az értelmes élet, megjelenhetünk mi, mint emberek, és persze mindig meg kell állapítani, hogy hát ez nagyon csekély. Sok-sok kocka dobásban kéne egymás után ezerszer vagy talán milliószor hatos dobni ahhoz, hogy ez létezhessen. És a természet állandói, amelyek alapvetően meghatározzák ennek a világnak a fizikai működését, egy picit eltérnének a jelenlegitől, akkor a fizikai elméletek szerint ez a világ vagy létre se jöhetett volna, vagy egyszerűen annyira szétszaladt volna minden, hogy azért nem jön létre benne az élet. Persze most nem is ez a fontos nekünk, hogy a tudomány hogyan töpreng mindezen, hanem hát értelmezzük ezt keresztény szemmel, ezt az elvet, hogy tulajdonképpen mit kezdünk mi vele. Mert egyesek rácsodálkoznak erre a világra, hogy hát akkor éppen ilyen, és jaj, de jó, mert itt vagyunk benne. Mások meg csak legyintenek, hogy hát persze, hogy ilyen, hiszen ha nem ilyen lenne, és nem jöhet létre az élő világ, és benne az ember, akkor nem csodálkozhatunk rajta. Mások meg egyenesen a teremtés bizonyítékát látják ebben az elvben, hogy finom hangolással az emberért van minden. Ha mi tovább lépünk, ha nem is bizonyíték értelemben kell ezt használnunk, hiszen Isten sose kifelé bizonyítja magát, nem a hitetleneket fogja meggyőzni ezekkel az érvekkel, vagy a teremtés történetet eléjük tárva, de mi mégis imádattal leborulhatunk, és vallhatjuk az Isten ége alapján valóban, hogy ez az egész világ antropikus, azaz ember arcú és az ember számára készült. Ez a zsidó keresztény hagyománynak már több mint 2000 éves, vagy ha úgy tetszik, 4-5000 éves múltjára tekint vissza a zsidóságot is figyelembe vesszük. Ez a világ valóban azért van, hogy megjelenjen benne az ember. Akár abban az értelemben, ahogy a teremtés csúcsára helyezi most Isten az első fejezetben, akár ha tovább olvassuk a második fejezetet, akkor pedig szintén az ember szempontjából kerül elő a teremtés, és arról szól, hogy Isten hogy helyezi az Éden kertbe, hogy az legyen a lakóhelye. A végeredmény ugyanaz. Ezt a világot Isten azért alkotta, hogy az embernek lakóhelye legyen. Az emberért, azaz a héber szóval érve, Ádámért van minden ebben a teremtésben. Persze nem csak az első Ádámért, még inkább a második Ádám a célja ennek a teremtésnek. Így olvad a mai napon is egybe a teremtés és a megváltás, ahogyan ez például a kozmikus Krisztus képben, Isten képmásában, igazi képmásában fogalmazza meg Pál apostol is Jézusról, hogy hát ő a láthatatlan Isten képe vagy ikonja, az elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön. A láthatók és a nem láthatók, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. A második parancsban arra kapunk felszólítást, hogy meghódítsuk a teremtett világot. Nem leigázni kell, mert a bűneink miatt ez sokszor inkább ez történik, nem leigázni, meghódítani. És a meghódítás hasonlít az uralkodáshoz, de ez a harmadik parancs lesz majd, és ha különbséget akarunk tenni, akkor talán azt a mozzanatot emelhetjük ki leginkább, hogy itt most a megszerzés a fontos. Az a fontos, hogy még nincs valami a birtokomban, és meg kell szereznem. Azt Isten úgy teremtette az embert ebbe a világba, hogy nincs minden készen adva neki. Saját magának kell, ha úgy tetszik, megdolgoznia érte és megszerezni. Éppen ezért is ez a kultúrparancs egyúttal a tudománynak is az alapja. Mert ugyan szeretik némelyek szembeállítani a hitet és a tudományt, és mondják, hogy hát az két különböző dolgot mond, és hát egymást kioltják, tagadják, de ha komolyan vesszük és keresztény oldalról nézzük a tudomány helyzetét, akkor ott nemhogy nem ellentétet kell felfedeznünk, hanem egyenesen az, hogy Isten felszólít, hogy ezt megismerjük, ezt a világot. Megismerjük persze úgy is, hogy a hétköznapi munkánkat el tudjuk látni, vagy megismerjük úgy, hogy a földművelést, az állattenyésztést tudjuk végezni, és megismerjük egyfajta elvonatkoztatottabb szinten is, a tudomány módján is ezt a világot, hogy hogyan is működik, miért lehet olyan ez a világ. És persze nem azért használjuk ezt keresztény szemmel, hogy hát akkor Istenre ne legyen szükség, mert a magunk ismerete majd pótolja azt, vagy megcáfolja egyenesen, de mégis keresztény módon ez egy kötelezettség is egyúttal. Mert lehet, hogy ha rátekintünk a teremtés történet kertjére, akkor furcsa dolgokat olvasunk itt, a tudománya nehezen összeegyeztethető, és egész másról szól is a kettő, de az mindenképp világosan kiderül belőle, hogy ez a világ Isten teremtménye. Istené, aki maga örökkévaló, aki túlvilági, most nem a halál értelmében, hanem azon értelemben, hogy nem ennek a világnak a része, aki ezen túli létező, aki létrehívta ezt a világot. Ugyanakkor bizonyítékot hiába keresünk, akár a Biblia első lapjain, akár az egész Szentírásban, ehelyett Isten mindig érvek helyett kijelenti magát. A művei által megismerteti magát. Ezért mondhatja Pál apostol is, hogy hát a pogányvilág, aki nem akarta megismerni Istent, az a saját bűne miatt áll ebben a helyzetben, mert Istent a teremtett világon keresztül legalább részlegesen megismerhette volna, és mégse tették ezt, és mégis maguk alkottak bálványokat, teremtményeket, ahelyett, hogy a teremtőt imádták volna. Mert bizony így van, hogy a hitetlenség azt kérdezi, hogy hogyan, hol és mikor történt ez, és akarja lesöpörni az érveket. A keresztény felelet tulajdonképpen annyi lehet, mint amit a zsidókhoz írt levél is megfogalmaz, hogy hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, az a láthatatlanból állt elő. És hit által értjük meg azt is, hogy ebben a világban feladatokat bízott ránk Isten. Ez a második feladat, tehát a világ megismerése, hogy egyre többet tudjunk róla, ahogy mondtam, a hétköznapi értelemben is, de elvonatkoztatottabban a tudomány értelmében is. Isaac Asimov egy múlhatatlan alkotott, úgymond a robotika törvényeivel, és az ő fantasztikus regényeiben újra és újra ezek megjelennek. És valahol ez egyik ilyen novella is eszembe jutott ezzel kapcsolatban, a tanulásunkkal, a megismeréssel kapcsolatban, mert ott arról van szó, hogy olyan robotokat hoznak létre, amelyek egy kicsit mellőzik ezt a három törvényt, illetve gyengébb formában valósul meg. Ez a három törvény arra vonatkozik, hogy a robot először is nem bánthat embert, illetve nem nézheti tétlenül az ember sérelmeit. A második arra van, hogy önmagát kell megvédeni azon kereten belül, míg az első törvénnyel nem ütközne. És a harmadik pedig arról szól, hogy az embernek engedelmességgel tartozik, amíg az első kettő törvény nem sérül. És hát ezek a novellák, amit az Én a Robot című kötetben írt a szerző, különleges helyzeteket próbálnak végig gondolni, hogy milyen módon érvényesülhetnek és ütközhetnek ezek a törvények. Na most, ami miatt ez eszembe jutott, talán nem lesz teljesen zavaros, hogy olyan robotokat gyártanak, amelyek azért kell, hogy egy kicsit kevésbé vegyék figyelembe a törvényeket, mert sugárveszélyes környezetben dolgoznak, és egyrészt saját magukat sem kell most annyira erősen megvédeni, egy rövid ideig kimenni, ő rögtön visszajönne ez a robot, hogyha érvényesülne a törvény. És nem embereket se engedné dolgozni, mert őnáluk is az van, hogy még egy másodpercre se engednék őket sugárzó környezetbe. És ezért ezt inkább egy kicsit elnyomják. De nem szabad feltűnjön, hogy ilyen különleges robotok készülnek, ezért olyanra gyártják, mint egy másik sorozatnak a tagjait, és az egész sorozat egy valamiben különbözik. És sokkal könnyebben tanulnak sugárfizikát. És ez tulajdonképpen a hasonlóság, ha úgy tetszik. Tehát ezek a robotok az embertől kell, hogy megtanuljanak bizonyos dolgokat, és nem olyan tökéletesek, hogy beépítve megkapják. És ez az egyik robot, akire ráripakodik az egyik munkás, hogy tűnj el a szemem elől, hát úgy tűnik el, hogy bemegy 62 hasonló robot közé, hogy hát akkor tökéletesen eltűnjön. Nem lehet megállapítani, hogy melyik is ő. Hiszen a robotok mind egyformán viselkednek. De a lényeg tehát ez, hogy ő egy kicsit már előre vetíti ez a jelenet is, amire most nyilván nem fogunk külön kitérni, a bűnesetet is, ahogy az ember is a tudás révén egyfajta gőgöt vet magára, hogy hát most már én is olyan okos vagyok, mint Isten, hogy ez volt a cél arról a fáról szakításban. Hát ez a robot is úgy gondolja, hogy ő már okosabb, mint az emberek, és milyen dolog megszégyenítő és megalázó dolog, hogy ezektől a buta emberektől kell valamit neki megtanulnia. És valahogy valóban mi sokszor talán így vagyunk vele. Pedig ez egy ajándék a számunkra. Hogy Isten nem úgy alkotott meg, hogy minden egyszerre bennünk van, hanem úgy, hogy ebben az ismeretben, a növekedésben fokról fokra előre haladhatunk. Hiszen egyéni életünk is így van. Hát csecsemőként mennyivel kevesebb mindent tudunk, mint aztán felnőttként. És nem csak az iskolai tanulás értelmében, hanem a mozgás és az élet folyamataink tekintetében is. És hát ugyanígy van az emberiség összismerete is. Nyilvánvaló, hogy az évezredek során egyre gyarapodott, és egyre nagyobb könyvtárak szükségesek ahhoz, hogy ezt tároljuk, még akkor is, ha a modern adattárolás persze nem biztos, hogy már a nagy könyveket igényli. De ami fontos, az első pontban is, most itt a másodikban sem lehet nélkülözni, hogy az ismeret, amiben növekednünk kell, az legelőször is Krisztus ismerete. Hiszen Isten arra teremtett minket, hogy őt egyre jobban megismerjük. Ha úgy tetszik, akkor meghódítsuk őt magát magunknak. Hiszen az örök életünk függ ettől. Földi életben el vagyunk egyszerű ismeretekkel is, de ha a krisztusi ismeretek nincsenek a birtokunkban, akkor az örök életben nem lehet részünk. És végül a harmadik pontban is kapunk feladatot, ha úgy tetszik, ez az a pont, ami manapság nagyon vitatott is egyúttal. Mert amikor az emberek Isten nélkül gondolkodnak, akkor valóban olyan kérdéseket feszegethetünk, hogy hát vajon az ember az most az állatokkal egy szinten van, vagy valamiféle módon kiemelkedik közülük. Hát ebben a vitában túl sokat részt vennünk persze, az miatt nem kell, hogy Isten egyértelműen azt mondja, hogy ő különleges módon teremtette meg az embert, ezért nem egyszerűen a magunk beképzeltsége azt gondolni, hogy többet kaptunk Istentől, hanem Isten igéje maga mondja azt, hogy egyrészt mi a modelljei vagyunk neki, a képmásai, másrészt uralkodásra rendelt. Azt parancsolta, hogy uralkodjunk ezen a világon, a természeten és az állatvilágon is. Ez is egy manapság gyakran előkerülő probléma, hogy hát mi milyen alapon bánunk így vagy úgy az állatokkal. És nagyon nehéz megtalálni persze a helyes mesdjét, mert valóban elfogadja az embert a beképzeltség is, hogy hát én vagyok az Úr, és bármit tehetek ebben a világban, bármit művelhetek a természettel, és látjuk is a környezet szennyezés és egyéb károk tekintetében, hogy valóban szinte bármit meg is teszünk. Vagy éppen bármit megtehetek az állatokkal, és akkor látjuk a sokféle állatkínzást is. Vannak, akik a 29. 30. verssel próbálják igazolni a vegetarianizmust, és azt mondják, hát lám-lám, már Isten is úgy teremtette az embert, hogy csak növényeket egyen, akkor milyen alapon esznek állatokat? Csak hogy elfeledkeznek persze arról, hogy a Szentírás itt nem ér véget. Tudunk benne bűnesetről, a gonoszság elburjánzásáról, majd Noéról, és tudunk arról is, hogy az özönvíz után Isten, amikor megismétli, úgymond ezt a kultúrparancsot, akkor egyúttal egy kicsit módosít is, és a növények mellé az állatokat is eledelül adja. Az minden esetre tény, hogy Isten képmásaként nem lehetséges, hogy valamiféle rémuralmat alkossunk, és így uralkodjunk az állatvilágon és a természeten. De mégis Noé özönvize óta is van felhatalmazásunk például arra, hogy állatokat öljünk és együnk. De az igazság az, hogy nem ettől kezdődik az ilyenfajta uralom se az állatok életén. Tudjuk-e, vagy rájövünk-e most, hogy mettől kezdődik ez? Hát ha nem is Ádámnál és Évánál kell kezdenem, kivételesen, de a fiaiknál, Kainnál és Ábelnál, hiszen Ábel a nyájból mutatott be áldozatot, egy juhot ajánlott fel Istennek. Tehát van, amikor az állatok élete feletti rendelkezés is lehet Isten képmásának a kezében. Csak éppen nem mindegy, hogy milyen céllal történik ez. Nyilván nem gonosz dolgokra kaptuk, hanem ahogy a juhnak a vérét áldozta Ábel, olyan értelemben előfordulhatnak különlegesebb esetek, de csinyán kell bánni. És ismét egy jelenet jutott eszembe ezzel kapcsolatban, a kultuszfilm élet Avatar című film jelenete, aki nem ismeri, annak természetesen nem lesz ez annyira talán élményszerű, de remélem azért érthető. A lényeg az, hogy egy idegen bolygón emberszerű lényekkel kerülnek kapcsolatba az emberek, és amit most ebből ki szeretnék emelni, az két egymásra épülő jelenet. Az egyik jelenetben, hát ez az ember, a főszereplő még tudatlanul vesz részt az őserdőben, és hát rátámadnak mindenféle különleges fenevadak ezen a bolygón, és segítségére siet egy lány. És aztán megköszöni neki, és ő pedig fölháborodik, hogy megköszönni, hát mit van ezen megköszönni, ilyen rossz dolog történt, hát mennyi halál kellett ahhoz, hogy őt megmentse. És aztán fejlődik a főszereplő is, persze tanul az ottani világról sok mindent, és aztán szinte már majdnem mondhatnánk, hogy a záró vizsgája esetében öl meg egy állatot, és ekkor viszont már azt kapja a lánytól, hogy szépen tudsz ölni. És ez így talán furán hangzik ez a megfogalmazás, de ha belegondolunk, akkor van azért ennek üzenete, tehát nem egyszerűen csak úgy az ölés kedvéért, vagy valamiféle rossz oldalról végez, vagy az elején történt, ugye, hogy olyan zaj csapott, hogy minden vadállat észrevette és rátámad, hanem egyszerűen arról van, hogy most, amikor ez belesimul a természetbe, vagy mostani viszonyunkban a teremtés történet, belesimul Isten teremtési rendjébe, akkor ez egészen más már. Akkor ez már nem egy önkényes és felesleges dolog. Mert Isten azt bízta ránk, nem az, hogy a magunk tetszésére uralkodjunk, hanem az ő kinevezésével az ő tetszésére. És befejezésül, amint az első és a második vázlatpontban sem, itt az utolsóban sem állhatunk meg pusztán az emberi képmásnál. Éppen azért, de mi legfeljebb valamiféle ügyvezető igazgatók módján uralkodhatunk itt, és semmiképpen nem tulajdonosokként. És az uralkodás tekintetében is távolabbra kell tekintenünk a kolosséiaknak is emlegetett Isten ikonra, a tökéletes képmásra. Krisztus az, aki teljességgel uralkodik a teremtettségen, aki a teremtés történetben és azon belül is a kultúr parancsban is megjelenik éppen ezért, tehát őt magát kell keresnünk és felismernünk. Ő az, aki betöltötte a törvényt, ha úgy tetszik a kultúrparancs törvényét is, és éppen azért lett megváltónká, aki helyreállította a bűnesetben megromlott teremtést, és akire tekintettel mondta, Isten már a kezdetekkor is, és az újjáteremtés kezdetén is, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Amen. Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, hálát adunk neked ezért a világért, amelyet igéddel alkottál, és köszönjük, hogy a földünket úgy rendezted be számunkra, hogy alkalmas legyen lakóhelyül. mégis bűnbánattal meg kell vallanunk, hogy hűtlenül kezeltük a ránk bízott kincset. Visszaéltünk a kapott hatalmunkkal, mert ahelyett, hogy művelnénk kertedet, rabrógarázdálkodunk benne. Ahelyett, hogy pásztorolnánk az állatokat, hatalmaskodunk felettük és kínozzuk őket. Ahelyett, hogy őriznénk a természetet, szennyezzük és pusztítjuk azt. Nincs mentségünk. Érezzük is magunkban haragodat az eluralkodó erőszakban, a romló közbiztonságban, a kihaló fajokban, a világégés fenyegető lehetőségében. Nincs menekvés bűneink és azok következményei elől. Hozzád kiáltunk szabadításért. Megváltó Úrunkért, könyörülj rajtunk, bocsáss meg hűtlenségünket kereszten hozott áldozatod vérdíjával. Amen.